Folytatjuk a napindító műsorunkat.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán vezetésével, és az olimpiákról beszélgetünk. Itt van velünk a vonalban Szalai József, nyugdíjas tanár, egy iskolának hosszú-hosszú időn keresztül oszlopa igazgató helyettesként. Jó reggelt, szervusz, Jóska, szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt, köszöntelek titeket és a Mária Rádió hallgatóit is.
Az első kérdésünk rögtön a sűrűjébe csap az olimpiáknak, hogy ugye az olimpia, az újkori olimpiákat az volt a mottoja, hogy az amatőrök versenye. Mi erről a véleményed, minthogyha most nem teljesen az amatőrizmus látnánk a mai versenyekben, vagy mi erről a véleményed?
Igen, hát tény, hogy az olimpiai mozgalom újjáélesztésekor az olimpiai kartában az egyik mondat valahogy úgy hangzott, hivatásos sportolók az olimpián a vívás kivételével nem indulhatnak, és ezzel összhangban volt, hogy az újkori olimpiák alapítója Kuberten báró mondása is, hogy az olimpián nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. És ez az amatőrizmus jegyében. Tehát, hát többek közt például a legelső magyar olimpiai bajnok Hajós Alfréd is mérnök volt. Ő tervezte a Margit-szigeti sportuszodát például. Tehát komoly szerepet töltöttek be a civil életben is a sportolók, ezért hát inkább mai szemmel nézve hobbi sportolásnak nevezhetnénk. Hát most az, hogy az olimpián a részvétel a fontos, ez most már újra előkerült, mert újabban ugye olimpiai kvótát kell szerezni ahhoz, hogy valaki részt vehessen az olimpián, tehát eddig stimmel, de hogy nem a győzelem a fontos, van egy olyan gyanom, hogy az már az elején se egészen így volt. Csak az olimpia, tulajdonképpen a újkori olimpiai mozgalom eredeti célját véve tényleg eleinte inkább arról szólt Kubertennek az elképzelése, hogy háború helyett a sportpályákon, nemes küzdelemben mérjék össze erejüket a fiatalok, és ne egymásra lődőzzenek a lövészárkokban. És hát ezt jelképezte egyébként a mai napig is, ugye az olimpiai öt karika, az öt földrész egyesülése a sport és a béke jegyében, körülbelül ez volt az első elképzelés. De azért tudunk arról, hogy a győztesek nevét megjegyezték, és hát ilyen vagy olyan módon a nagy becsület és tisztelet övezte őket.
Az ókori olimpiák idején is, ugye akkor szüneteltek a háborúskodások a görög városállamok között, tehát ugye mindig olimpiában rendezték, hát innen kapta a nevét is. Az újkori olimpiák színhelye viszont mindig más és más város. Hogy ez is ezzel van vajon összefüggésben, hogy mindenki a magáénak érezze, vagy hogy alakul az, hogy hát most éppen Tokióban, vagy korábban hát Atlantában, Rióban, itt-ott, de más és más helyen van ez a világverseny.
Igen, hát ebben megint csak a kuberteni gondolat játszik szerepet, mert ugye az ókori olimpiák egy nép rendezvénye volt, a görögöké, és Kuberten viszont úgy képzelt el, hogy a világot akarja így egyesíteni, és a eleinte tényleg ez úgy is volt, hogy az olimpiát más és más városokban rendezik, de azért ez nem, a gyakorlatban nem mindig így valósult meg, mert például Londonban is rendeztek, már 48-ban is olimpiát, Párizsban is kétszer rendeztek. Azután olyan események is voltak, amik ugyan nem ugyanabban a városban, de ugyanabban az országban, például Ausztráliában is volt, Melbourne-be is, meg Sydney-be is olimpia, vagy Németországban volt 36-ban, Berlinbe és 72-ben pedig Münchenben. És talán még az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ami azt hiszem, hogy 894-ben alakult meg, ez mindig pályáztatja ezeket a városokat, akik úgy gondolják, hogy szeretnének olimpiát rendezni, és többek között például Budapest neve is szóba került már 1920-ban, de hát az első világháború ismert eseményei miatt ettől el kellett tekinteni, sőt, nem is vehettek részt a magyar sportolók az olimpián. Másodszor pedig a 60-as olimpiára szintén pályázott Budapest, de akkor Róma lett a befutó, úgyhogy hát egyelőre még mi nem tudtunk olimpiát rendezni, de maga a törekvés máig megvan, különböző követelményeknek kell megfelelni, ugye infrastruktúra, megfelelő színvonalú pályák, versenyterek. Egyet még kiemelnék ezek közül, az olimpiai falu. Ez megint csak összhangban van az olimpia céljával, hogy a sportolók lakjanak együtt az olimpia ideje alatt, barátkozzanak, ne csak a versenyekkel való küzdelmekbe merüljön ki egy-egy olimpiának az élménye a sportolók számára. Ezt én nagyon fontosnak tartom, és ez egy, tényleg egy nagyon komoly követelmény, hogy ez legyen meg ott, ahol rendezni akarnak olimpiát. Hát körülbelül ezt tudom erről mondani.
Azt általában sokszor hangoztatjuk, hogy, vagy hangoztatják, hogy a magyarok a lakosság arányához képest milyen jól szerepelnek az olimpiákon, mennyi érmet hoznak, és mi lehet ennek az oka?
Hát ez tényleg így van, sőt annyira, hogy 3 olimpián, 36-ban Berlinbe, aztán 48-ban Londonba és 52-ben Helsinkibe, a úgynevezett nem hivatalos pontversenyben Magyarország sportolója 3. helyen végeztek a világon. Tehát nem csak számarányokban, hanem abszolút értelemben is egy elképzelt dobogónak a 3. fokán álltak ezen a 3 olimpián a magyar sportolók. Na most, hogy ez mivel, ez nagyon sok rétű kérdés, hogy mivel függ ez össze, felvillantanék egy-két dolgot. Talán nálunk jobban versengő típusok vagyunk, vagy úgy mondhatnám, hogy több versenyző típusú ember él ebben az országban. Egy-két példát, ha mondhatnék, például Székely Éva, aki egyébként íróként is letette a névjegyét, azt írta a visszaemlékezésében, hogy ő azért akarta túlélni a második világháborút, mert olimpiai bajnok akart lenni úszásban, ami egyébként sikerült is neki, mert a 52-es Helsinki olimpián 200 méteres mellúszásban ő lett az első, de úgy lett első, hogy a végig fej-fej mellett küzdött egy másik magyar túlélővel, Novák Évával, és még a 4. helyen is magyar versenyző végzett Killerman Klára személyében. Tehát ezek a versenyző típusok, ezek egymást és az egymással való versengésben tudtak a világ élvonalába kerülni, de még egy érdekes példát talán mondhatnék, Takács Károly, sportlövő. 45 előtt egy baleset következtében amputálni kellett a jobb karját. Tehát ő a céllövészetet csak úgy tudta folytatni, hogy meg kellett neki tanulni bal kézzel lőni, de ezt olyan jó sikerült neki véghez vinni, hogy 48-ban Londonban is győzött, meg 52-ben Helsinkiben is a 5 alakos gyors pisztolylövésben, És amikor 48-ban a riporter, a rádió riportere oda ment a győzelme után, hogy interjút kérjen tőle, akkor az én bal kezével benyúlt a zsebébe, és kivett egy összehajtogatott papírt, amit a riporter segítségével szétteregetett, és ott felolvasta az előre megírt olimpiai bajnoki nyilatkozatát, és utólag mondta el, hogy annyira akarta, hogy győzön, és annyira hitt a győzelemben, hogy előre megírta ezt a nyilatkozatot. Hát, nem tudom, hogy ha még a műsoridőbe belefér még egy a magyar mentalitásról, a magyar lélekről, azt, hogy a 21. század a magyar vízilabda életének vezéregyénisége Kemény Dénes 3 olimpián győzött egymás után a magyar vízilabda válogatott, és az egyik nagyon fontos meccs, amit egyébként a szerbekkel játszottunk, után a riporter kérdezte a csapatkapitányt, aki akkor Benedek Tibor volt, hogy most szerinte a szerbek vesztették el a meccset, vagy a magyarok nyerték meg? Ez egy ilyen szakmai kérdésnek alakult, de a válasz erre az volt Benedek Tibor részéről, hogy a mérkőzést nem a szerbek vesztették el, hanem mi nyertük meg, azért, mert nagyon szeretjük egymást. Hát azt hiszem, hogy ez a lélektani hátterére egy kicsit rávilágít annak, hogy miért olyan sikeres a magyar sport, nem csak az olimpiákon egyébként. És nem tudom még, ha belefér az időben, van még egy kedvenc történetem. Pap László 3-szoros olimpiai bajnok labdarúgó, hogy labdarúgó, boxoló, ökölvívó, igen. Melbourne után profi lett, és 1962-ben Madridban egy Luis Folledo nevű spanyol ökölvívóval mérkőzött, a tét az Európa bajnoki cím volt. Na most az arénában óriási hangzavar kezdődött rögtön még a mérkőzés előtt, hatalmas biztatás, ami egy kicsit úgy meg is lette Pap László, csak aztán egy pillanatra fölhangzott az egyik szektorból egy tömör kórus, hogy hajrá Pap! És ettől kezdve a mérkőzés végéig megszakítás nélkül hangzott ennek a szektorbeli tábornak a biztatása, és a mérkőzés után derült ki, hogy kik voltak ezek a biztatók. Ezek kasztíliai munkanélküliek voltak, akiket két magyar profi labdarúgó, akik a spanyol bajnokságban két különböző egyesületben játszottak, ők szerződtették úgy, hogy megvették nekik a belépőjegyet, és órabért fizettek nekik azért, hogy biztassák Pap Lászlót, hogy ne érezze olyan egyedül magát ebben a nagy arénában. Hát úgy gondolom, hogy ez meg a talán azt a mondást erősíti, hogy a szeretet találékony, és hogy a sportban a barátság mi mindenre képes. Talán kis túlzással azt mondhatnám, hogy magyarnak kell lenni ahhoz, hogy valakinek ilyen az eszébe jusson. Hát ennyit talán a magyarok olimpiai szerepléséről.
Hát minden esetre élményszerű volt hallgatni, és hát az is látszik, hogy egy két lábon járó sporttörténeti lexikonnal beszélgetünk.
Így van.
Még annyit mondjál el, hogy honnan van az érdeklődésed, vagy hát, hogy évtizedek óta így figyelemmel kíséred nem csak az eredményeket, hanem tényleg valamiképpen ezeket a személyes történeteket is, amelyek hát mindenképpen hozzátartoznak ahhoz, hogy ez ilyen varázslatos legyen az ember számára. Tehát úgy honnan kezdődött az érdeklődésed a sport iránt, vagy akár ezek iránt, a versenyek iránt?
Hát két dologból táplálkozik. Az egyik a család, különösen az édesapám, aki sok minden mellett társadalmi munkában még futballedző is volt, De mindenek előtt nagy sportkedvelő ember, különböző papírja is voltak ezekről. A másik pedig az, hogy a gyerekkorom a Rákosi korszak, legalábbis a gyerekkorom egy része a Rákosi korszakra esett, amikor a politika része volt a sport támogatása. Tehát volt ott munkára, harcak és sportmozgalom, tehát a tömegsportot is nagyon támogatták, az élsportot meg még jobban. Tehát például mondjuk a 52-es Helsinki olimpián érte el a magyar csapat a legtöbb aranyérmet, 16-an szereztek akkor aranyérmet. Tehát ez benne volt a levegőben is. Eleinte én is szerettem volna híres sportoló lenni, hogy persze nem volt elég tehetségem, úgyhogy megmaradtam a hobbinál. Aztán szerettem volna újságíró, sportújságíró lenni, ahelyett aztán végül pedagógus lettem, de az érdeklődés, ez megmaradt bennem, és ahogy ezt nagyon jól kifejezted az előbb, hogy nem csak az eredmények, hanem a mögöttük álló ember, tehát a teljesítmények mögött álló embernek a lelke, a mentalitása és a kreativitása az mindig is nagyon érdekelt engem.
Hát nagyon szépen köszönjük az élményszerű beszélgetést, és hát kívánjuk azt, hogy neked is, meg a kedves hallgatóinknak is, hát ezért sok öröme teljen a sportolóinkban is, meg hát magában a sportnak is a szeretetében ennek az egyéb ilyen szép emberi tanulságaival együtt, úgyhogy nagyon köszönjük a beszélgetést, és hogy ilyen vasárnap reggel rendelkezésünkre álltál. Jó Isten, nagyon.
Én is köszönöm, hogy türelmemben meghallgattatok engem is, szép vasárnapot kívánok nektek is, és a hallgatóknak is.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Hát, fantasztikus volt.
Még elhallgattam volna egy
igen.
Negyed óra, fél óráig, az biztos.
De hát a műsoridőnknek lassan a vége felé járunk, és hát azt hiszem, hogy ez a beszélgetés így föltette a koronát rá, hogy azért az eredményeken, a számokon, meg az izmokon túl azért hát valóban emberek küzdelme és a lelke is, hogy benne van.
A lelki olimpiához térjünk még vissza, ez egy olyan jó kis párhuzam, hogy én erre az elnevezésre, hogy eukarisztikus kongresszus, magára erre a szó összetételre, ennek az elemzésére lennék kíváncsi, hogy hát ezt mindannyian tudjuk, hogy az eukarisztia mit jelent, mit akar, de hogy ezt hogy kapcsolja össze ezzel a kongresszussal.
Igen, tehát valamiképpen az oltári szentség tisztelete indította el ezt a mozgalmat, hogy így mondjam, és ez a kongresszus, konferencia gyakorlatilag, mint egy ilyen országos, vagy akár világméretűnek mondható lelki gyakorlatról lenne itten szó. A lényeg azonban a szó összetételben is az, hogy hát a kereszténység azt fejezi ki, vagy az egyház, hogy Isten velünk jár az életünk útján, velünk van, idejött hozzánk emberekhez, megtestesült, a társunk lett, az életben kísér bennünket, segít bennünket, és hogy tulajdonképpen nekünk ez az üzenetünk a világ felé, hogy mint amit talán a, nem is tudom, melyik apostol mond a másiknak, hogy hát megtaláltuk a messiást. Tehát, hogy ezt kínáljuk mi fel a világnak, keresztény emberek, hogy mindenfajta, hogy mondjam, ilyen erőszakos előrenyomulás nélkül, hogy a világ arra figyeljen föl, hogy mi annak az örömében vagyunk, hogy mi megtaláltuk az üdvözítőt, megtaláltuk azt a velünk, hozzánk forduló Istent. Úgyhogy hát tulajdonképpen ez a lényege ennek, úgyhogy tehát, hogy ezért is a része ugye ennek a programnak egy ilyen vonulás. Tehát ami biztos, hogy így hangulatilag szép lesz, mert ez egy ilyen fáklyás felvonulás lesz 11-én szombaton este a Kossuth tértől a Hősök teréig, de valójában hát ezt fejezi ki, amely az egész keresztény hitnek a lényege, hogy hát Isten emberré lett, megtestesült, és velünk jár az életünk útján, meg osztozik velünk az életünkben, annak az örömeiben is, de a szenvedéseiben, a kudarcaiban is, és hogy hát mi tulajdonképpen minden embert arra hívunk, hogy ehhez csatlakozzon, nem csak ehhez a programhoz, hanem hát, hogy figyeljen föl arra, hogy velünk az Isten. Ugye, tehát ez egy ilyen messiási név is volt az Ószövetségben, hogy Emmanuel, velünk az Isten. Hát ezt fejezi ki az eukarisztikus kongresszus az egész világ számára. Hát nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, de
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.